Vendégem továbbra is dr. Acél Petra, a Libri Talent Program támogatási bizottságának elnöke, a Széchenyi István Egyetem professzorasszonya, kommunikáció kutató, több könyv szerzője, és témánk pedig egyrészt a Libri Talent tehetséggondozó programja, illetve beszélgettünk professzorasszonynak a szakmai munkásságáról is, de hogyha egy picit visszatérünk a Libri Talenthez és a tehetséggondozáshoz, akkor milyen szempontok alapján választja ki, vagy választotta ki a támogatási bizottság azt a 4 kéziratot, amely végül kiadással javasoltá vált?
Még az is, hogy egy kicsit több jelenik majd meg, lesz egy fokozatosság ebben. Ugye amikor az első körös pályázat lement, mint ahogy az újabb kör is erről szól, akkor megjelöltünk műfajokat. A politikai regénytől, a nem fiktív, de regényes íráson keresztül, a családregényen keresztül, vagy a sci-fi műfajon keresztül sok minden szerepelt. Egyrészt figyeltük, hogy az adott műfaji elvárásoknak az a gondolat, az az ötlet, mert ugye mondtam, hogy még lehet pályázni, nem kell itt egy beadott művel pályázni. Szeptember 28-áig, hanem 2-3 oldalt kellene csak benyújtani, és inkább azon van nyilván a hangsúly, mennyire motivált az illető, motivációs levelet, életrajzot kell beadni. Tehát summa-summarum azt néztük, hogy a szánt műfajnak ez a tartalom mennyire fog megfelelni, és nyilván utána azt, hogy az a 2-3 oldal mit sugal, milyen íráskészséget, ugye itt a pályázók beadhattak akár egyéb helyen már, vagy egyéb helyre szánt írásokat, vagy maguknak írt írásokat, esetleg más típusú írásos tevékenységet, mert ugye beszéltünk róla, hogy kezdőkről van szó. Több körös volt a kiválasztás, és végül 10 maradtak. És ami érdekes, hogy egy év alatt 10 kiválasztott pályázóból mind a 10 megírta maga munkáját.
Hogyan zajlott a mentorálás folyamat? Ugye van már 1 éves tapasztalatuk. Milyen fejlődést láttak a szerzőknél ez alatt a 7-8 hónap alatt?
Hát gondoljuk meg, hogy itt több száz oldalas művekről van szó. Egyrészt a nyertes pályázók, az ösztöndíjasok kaptak egy képzést, ami szintén azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog. Tehát nagyon jó nevű írók, szerzők, sőt szakemberek, mert hogy itt nem egyszerűen csak arról tanultak, hogy hogyan írjak, hanem arról is, hogy mit jelent az szerkesztőnek lenni, mi történik egy kézirattal, hogy lehet az én márkát, ha szabad így fogalmazni, vinni, hogy lehet arról gondolkodni, mit jelent az, hogy én író leszek, szerző leszek, és arról ismernek meg, hogy ez a foglalkozásom. Tehát erről is tanultak. A mentorálást úgy kell elképzelni, hogy a mentor adott esetben például ugye a Hunyadi egy nagyon népszerű sorozat, a Hunyadi mögött álló szerző, Bán János, mondjuk például az első megjelenő könyvnek a mentora, hogy az ifjú szerzőt folyamatosan noszogatja, megnézi, hogy mit írt, hogy az a 10 oldal, 20 oldal, 30 oldal fejezet milyen, belejavít, tanácsot ad, visszajelez, megkapja az illető a magáét, ugye a kritikát, mert senki ne gondolja, hogy ez mindig olyan nagyon szép. Kap jó technikai javaslatokat, mire érdemes figyelnie, hol érdemes növelni, csökkenteni mondatot, mikor nem volt korhű, stílusű, tehát nagyon sok olyan, hát majdnem olyan, mint amikor az ember főzni tanul, hogy ebben ne tegyél annyit, vagy ezt vedd ki, vagy ezt melegítsd forróbra. És pontosan a mentorálás miatt megmarad ez a munkaintenzitás. Ugye a legnagyobb nehézsége egy írónak, hogy tudja tartani a határidőt. Ahhoz meg az kell, hogy tempósan szülessen. Az nem lehet mindig azt mondani, hogy jó majd a karácsonyi begli után, jó majd, hogyha lefutottam a maratont, meg ha átúsztam a Balaton, mert annak kész kell kérem szépen lennie.
Tehát... Miközben azt mondta, hogy nincs mindig ihlet, nem mindig lehet ezt egy 8-tól 4-ig munkaként kezelni, tehát ezt kell megtanulni, ezt a kényes egyensúlyt.
Bármilyen kiábrándító, ez nem mindig egy áldott állapot írni, tehát néha munka. És néha csak technika is elég hozzá, hogy minőségi dolog megszülessen, nyilván kell hozzá azért a tehetség, kell a jó történet, de hogy nehogy, tehát amikor ennyi oldal, sőt, hát amikor összerakja az ember egy regény tervét, akkor a saját szereplőire figyelnie kell. Elvartam azt a szálat. Szerintem nagyon sok hallgató ismeri, amikor filmet nézünk, és benne marad egy jó nagy baki. Hát egy történetben is benne maradhat egy elvaratlan szál. Tehát a mentorálás ebben is segített. Az első megjelenő mű a Hitelkiadónál Regő Dániel, ugye művész néven fog megjelenni, Varga G. Dániel könyve, a Viking vér. Ez Búvárkundról szól. Első András, milyen régi király, szerintem sem hadának az egyik tagjáról, ugye, aki a német-római császár hajóit meglékeli. Hát ehhez történelmismeret, rengeteg olvasás kell.
Kutató munka,
de ugyanakkor kell az a tehetség, meg kell az a mentor, aki segít ezt megírni, úgyhogy élvezetes legyen.
Mennyire lehet ez a fajta mentorálás biztosíték, hát picit óvatosan fogalmazok ezzel, hogy biztosítéka vagy garanciája annak, hogy ezek az írók később is az irodalmi pályán maradjanak?
Annak is lehet garanciája, hiszen meglátja, ez egy kicsit gondoljunk akár egy sportolóra, ugye a sportolók történetét kicsit jobban ismerjük, vagy sokszor jobban ismerjük.
Tehát ott is kell egy jó edző.
Ott is kell egy jó edző, és a jó edző nem azért tartja meg a pályán, mert mindig mellette áll, bár elég sokáig mellette áll, hanem mert egyrészt példakép, ez fontos. Példaképek nélkül nincs jó írás sem. És nem azért jó a példakép az írásban, mert őt utánozzuk, hanem azért, mert erőben, tartásban, munkamódszerben, technikában ad valami alapot. Másrészt, mert olyan fogásokat, olyan eljárásokat és olyan tanácsokat tanít, ad át, amelyek rutinból, mint az izmot megtanulják működtetni az embert, mint szerzőt. Tehát, hogy meg fogja ismerni ezt, mint munkát is.
Hát könnyen lehet, hogy most is hallgat minket olyan egy, vagy akár több fiatal, akinek ott lapul a fiókban, vagy a laptop valamelyik elrejtett mappájában egy történet, vagy egy ötlet. Mit üzen nekik? Miért érdemes, vagy miért lenne érdemes most jelentkezniük?
Mert egyrészt csak nyerhetnek vele. Tehát ezzel csak nyerni, veszteni semmit nem lehet. Hogyha végül nem lesznek írók is, akkor bármilyen munkát fognak végezni, valami olyan tőkét tanulnak. Warren Buffett a világ egy leggazdagabb embere, és ő mondta, hogy egyetlen dolog tette őt értékesebbé a piacon azonnal. Az az, hogy megtanult írni és beszélni egy profitól. Tehát, hogy értsük azt meg, hogy ezzel veszteni nem lehet. Kettő, hogy valóban egy olyan történetet vállalhat föl, amivel az egész közösségének ad valamit, a kultúrájának ad valamit. Feldolgozni Buvárkun történetét az egy kulturális ajándék ma a mai magyar olvasónak, mert nem hallott még róla, és most fog, és még élvezni is fogja. Tehát van egy ügyszeretete. És megtanulja azt is, hogy azzal, amit csinál, egy kultúrának a részévé is válhat. Harmadrészt, mert rendkívül érdekes közösséggel fog találkozni, hozzá hasonlóan adott esetben nyertesekkel, hogyha úgy adja a sors, és eléggé
hát
jó.
Hát szintén inspirálhatják.
Nagyon inspirálhatják, így van. És egyszer a nevét talán az unokája egy jó, szép, kemény kötésű könyvről elolvashatja.
Beszéljünk a Libri Talent esetében a személyes kapcsolódásról. Ön személy szerint milyen könyvet vár legjobban a mostani pályázók közül, olyat, ami mondjuk egy új világot nyit meg, vagy inkább olyat, ami a hétköznapokról mesél, vagy egy teljesen más szemszögből van ilyen?
Van, várom a nagy valószínűséggel jövő év elején megjelenő Jukai a celebről szóló esszé regényt, amely tulajdonképpen ezt a, ugye azt hiszük, hogy nagyon ismerjük Jukait, mert színésznő volt a második felesége, és mert őről, amíg azt is tudjuk, hogy a Balatonban mennyire szeretett, vagy épp nem szeretett fürdeni, ugye akkoriban más volt a Balatonban a fürdés, de ez a könyv ízesen dolgozza föl Jókainak a szerelmi életétől kezdve, ezt illik mindig elsőre mondani, mert ez úgy olyan fogékonyak vagyunk rá, de a kulináris ízlését, egyáltalán azt, hogy ez a nagyon ismert ember mégis mennyi titkot rejt még, ugye ez Földvári Gergely munkája. De várom egyébként kifejezetten a női szerző Cserháti Lenke regényét. Ki hinné, hogy valaki, egy mai magyar fiatal, Cromwell, az angol Cromwell idejéről ír egy olyan társaságról, amelyet az árulás és a különböző összeszövétkelt konfliktusok jellemeznek. Engem önmagában a témaválasztás is elbűvölt, úgyhogy azt a könyvet is várom, és ez az erről az időszakról szóló magyar szöveg nem gondolom, hogy az utóbbi időben megjelent, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk ezt.
Izgalmas dolgok ezek. Bizony. Ha jól tudom, idén 35 évről 40 évre emelték a korhatárt. Miért tartották ezt indokoltnak?
Egyrészt, mert azt gondoljuk, hogy annyi mindenben kitolódik az ember önészlelésének is a kérdése. Másrészt azt is, hogy a 35 év, én személyesen legalábbis ezért örülök ennek, ha elmondhatom, pont a 35 és a 40 között mondjuk például egy nőgyereket vállalt. Tehát, hogy egy picit minden ilyen tolással például több nőt engedünk be a pályázók közé, akiknek ott adott esetben egy-két gyermek mellett kiment 1-2-3-4-5-6-7 év, és akkor ők sincsenek a kezdőírókból kirekesztve. Tehát én ennek is örülök. Harmadrészt, mert úgy láttuk, hogy érdemes megnézni még ezt az időszakot, ezt az 5 évet. Nem múlik rajta sok, látszólag, valójában azért, ha belemegyünk az élet maga ritmusába, akkor akár az 5 év sokat jelent.
Akár ha visszakapcsolunk a tudományos kutatói pályára, ott a nők és a férfiak között a publikálás és egy csomó olyan dologra, amiből azt gondolom, hogy kiderül, hogy muszáj ezt a fajta esélyegyenlőtlenséget, egyfajta esélyegyenlőségé, vagy egy picit alakítani ezen. Hogyha az új kategóriákat nézzük, mert hogy van utópikus, disztópikus, narratív, non-fiction, tehát hogy nagyon sok minden. Milyen igényekre reagálnak ezek?
Egyrészt érdekes módon reflektálnak az előző körös pályázatra is. Talán meglepi a hallgatókat, engem őszintén meglepett, hogy nagyon sok science fiction érkezik be. Tehát, hogy valóban az embert, és női szerzőktől is, mert régen azt hittük, hogy ez tipikusan ilyen
férfias
téma. De ez mozgat. Az nem lep meg, hogy a jövő mozgat minket, az, hogy meg is akarjuk írni. Ugye az utópia az a szép jövő, a disztópia meg a rettenetes, meg vészjósló, meg apokaliptikus jövő. Aztán szeretnénk, hogyha a családregények is működnének, megjegyzem azért is, mert a Libri jól látja, hogy miből fogy sok. És bizony ezekből a regényekből. Tehát szeretnénk családok, családtörténetek életébe belehelyezkedni. Érdemes megnézni a Libri népszerűségi listáját, hogy mennyi családdal kapcsolatos kérdés merül ott például föl. A non-fiction azért érdekes, mert a dokumentum műfajok is különlegesek, pláne ha azokat jól megírják. Akár regényesebben, mint szoktuk, mert élvezetesebbé teszi azt, hogy születik meg egy festmény, vagy hogy lehet leleplezni egy politikai vagy közéleti konspirációt. Nem csak a filmekben vagy a sorozatokban kell, hogy itt lássuk a népszerűséget, hanem bizony a könyvekben is. Tehát ezek a műfajok támaszkodnak a Librinek, mint a legnagyobb hazai forgalmazónak és könyvkiadónak a tapasztalataira, tehát hogy egy kicsit a fogyasztóra, a befogadóra, az olvasóra.
Most a mentorálásról sokat beszéltünk. Milyen támogatást kapnak még a pályázók vagy a nyertes pályázók?
Amiről egyébként lehet is olvasni, meg mi is beszéltünk korábban, pénztámogatás. Tehát ez egy 2,4 millió forintos bruttó támogatási összeget jelent arra az egyéves, 10 hónapos futamidőre, amíg egyébként képzést, amíg egyébként mentorálást, és személyes kapcsolatokat, sőt, hát nyilván ebből eredően személyes a pályához kötődő coachingolást, vagy kíséretet
tehát
is kap.
Tehát mint egy munkahely, úgy kell tekinteni akkor erre a mentor programra, ami alatt egyfajta támogatással nem kell mással is, vagy sok minden mással foglalkozni a megélhetés érdekében?
Ha már science fictionről volt szó, úgy képzeljük el, mintha valaki beszállhatna egy nagyon különleges és gyorshajtású buborékba, és ott eltölthetné azzal a következő 10 hónapját, hogy rengeteget tanul, dolgozik, és a végén születik egy mű. Amit kidob ebből a buborékból, és az aztán a köz a magyar olvasó számára megismerhetővé válik.
Mit tanultak a tavalyi évad tapasztalataiból, amit mondjuk most beépítettek a programba? Azt ugye mondtuk, hogy kibővítették a jelentkezés életkori határát, de biztos volt más is.
Igen, tanultunk abból, hogy a képzésekben, a tanácsadásban mire van leginkább szükség, hogy mit éreznek a leghasznosabbnak az ösztöndíjasok. Tanultunk abból, hogy önmagában egy érdekes téma és egy eltökélt pályázó még mi mindent kell, hogy megkapjon. Tehát hiába tűnik elsőre nagyon működőképesnek, sokszor ők tudnak talán a leginkább megakadni, tehát hogy hol lesz szükség igazán a mentorra. Tanultunk abból, hogy kik és miért jó mentorok. Hát az ember nem születik mentornak, a mentorálás az egy nagyon speciális képesség, attól, hogy tudok valamit, még nem biztos, hogy tudom tanítani, páne úgy, hogy személyesen tanítom, tehát nem egy osztályteremben előadok, hát milyen jó lenne az osztálytermekben, mondjuk nem előadnánk, de hogy alapvetően ez a mentorálás, tanultunk a mentorálásból, igyekszünk a mentorainknak visszajelentkezni, és természetesen tanultunk a formasságokból is, tehát hogy érdemes majd kérni a véleményt a mentortól, az ösztöndíjastól, és egyébként várjuk majd, és azt folyamatosan várjuk az ösztöndíjasaink visszajelzéseit. Szóval bőven bőséggel volt tanulság, és bár én a támogatási bizottságban vagyok, akik ugye összeülünk, és egy ilyen nagyon szigorú ülésen eldöntjük, hogy na akkor igen vagy nem.
De valójában kicsit úgy érzem, hogy együtt lélegzik ezzel a
nagyon,
projekttel.
Nagyon szeretem, nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy öröm. De hogy mi is itt rengeteget tanultunk mindebből. Tehát voltak reményeink, de például az, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy minden mű megszületett, abból arra kell következtetnünk, hogy valószínűleg akkor a pályázás jó volt, meg a kiválasztás is.
Miért gondolja, ha gondolja, hogy az irodalom megőrzése emberi feladat marad?
Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia is emberi feladat marad, és mivel az emberi feladaton a legnagyobb halmaz, ezért belefér az is, hogy az irodalom. Azt is hiszem, hogy az ember a maga tökéletlenségével, a maga kiszámíthatatlanságával és a maga algoritmikusan nem átkódolhatóságával képes olyan művek megszülésére, létrehozására, amelyek szubstanciálisak, lényegesek, és amelyek korokon át működnek. Ha valaki elmegy Michelangelo Piétája előtt, vagy Bernini egy szobra előtt, vagy meghallgatja Bachot, akkor nem tudja azt mondani, hogy ebből valami elmúlt. De ehhez kellett akkor ott az a zseni, és az a zsenialitás. Higgyünk abban, hogy ezek a zsenik itt vannak körülöttünk, kellenek ők emberként.
Hol húzódik akkor a határ ember és gép között az irodalomban?
Azt gondolom, hogy abban a különös, és még egyszer hangsúlyozom, nem mindig leírható, tudományosan, statisztikusan, nem mindig kifejezhető többletben, amitől fellángol az a szöveg, amitől él, amitől van valami sajátossága, amitől felismerhető. Egy szerző akkor jó szerző, hogyha bárhonnan felismerem a hangját, gondoljunk Eszterházy Péterre. De gondoljunk akár Jókai Annára. Tehát felismerhető a szerző saját hangja, szerethető, vagy éppen nem szeretjük. Félreértés ne essék attól, hogy valaki zseniális, még nem szeretjük mind. Az csak a tanulmányainkban van, hogy ami az irodalmi szöveggyűjteményben van, az jó irodalom. Nem biztos. Lehet, hogy valakinek Tóth Árpád tetszik, lehet, hogy Tóth Árpád verse valakinek, lehet, hogy Adit nem szeretem. Nagyon nehezen vallanám be, de én mindig Kosztolányit szerettem jobban, és nem ismertem néha bevallani, hogy illik Adit nem annyira rajongva szeretni. Tehát, hogy amikor ránk talál egy hang, de az hang, annak arca van, húsa van, vére van, szaga van, higgyünk abban, hogy ez így marad, aztán beszélgessünk újra, ha már ez is elmúlt.
Hogyha visszatérünk a Libri Talent programra még egy-két perc erejéig, hogyan képzeli el a magyar irodalmi életet 10-20 év múlva?
Egyrészt, hogy élteti a gyönyörű magyar nyelvet, aminél nagyobb luxus nem is adatott volna, hogy egy ilyen kevesek által beszélt, ennyire nehéz nyelvvel, gondoljanak bele, kedves hallgatók, beleszületünk és tudjuk magunktól. Másrészt, hogy összetart egy olyan hagyományt, ami a magyar irodalom, és azon keresztül vissza lehet nézni azért évezredre. Tehát azért ezt is jegyezzük meg, hogy a magyar szöveges emlékek azok ezredévnyi múltra tekintenek vissza, és azt remélem, hogy jól fogják kifejezni azt a kort, amiben élünk egyszer s mind. Tehát értéket teremtenek.
Mit gondol, mi a legfontosabb, amit a fiatal alkotók elvihetnek ebből az élményből, hogyha részesei lesznek ennek a programnak?
Megtanulnak valamilyen egyedülálló dolgot, amit Babics úgy fogalmazott, hogy gondolkodni, beszélni és írni. Aki erre képes, attól semmi sem lesz idegen.
És hát úgy fogalmazott, hogy a jó irodalom nem mehet soha szabadságra, ez nagyon tetszett nekem ez a mondata. Mit üzenne azoknak, akik most gondolkodnak, hogy jelentkezzenek a Libri Talentre?
Arra gondoljanak, hogy túl vannak a szabadságon, de hogy ez azért mégiscsak a maga módján egy különleges vakáció is lesz, és nem ellentmondok magamnak, egy olyan saját időt és téregységbe léphetnek be, ami teljesen egyedülálló lesz. Írni kell, írni fognak, gondolkodni, erre az időre meg lesz a betevő is, és nagyon sok értékes bemenetet fognak kapni. Még egyszer mondom, mintha egy időkapszulába vagy egy különleges utazásra indulnának. Dolgozni fognak, de nagyon gazdagok lesznek a végén minden tekintetben.
Akkor legyen mára ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Hálás vagyok én is, hogy megosztattam önökkel a gondolataim.
És akkor még gyorsan összefoglalva a ma hallottakat, a Libri Talent kapcsán beszélgetünk ma arról, hogy a fiatal debütáló írók és meseírók tehetségének kibontakozása a tét, a cél, mentorálás, szakmai és anyagi támogatást kaphatnak, és a jelentkezési határidő, ahogy említettük is, szeptember 28-a, bárki elküldheti a kéziratát, aki szeretné kipróbálni magát. Dr. Acél Petra, a Libri Talent program támogatási bizottságának elnök, a Széchenyi István Egyetem professzor asszony, a kutató tehetségek támogatója volt ma a vendégem. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt velünk.
Szívből köszönöm.